Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt levelében, a második részben, az első 10 versben a következőképpen. Isten titeket is életre keltett, akik halottak voltatok, vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egyszer mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nem tudom, mennyire sikerült koncentrálni a felolvasott igeszakaszra, sikerült-e észrevenni, hogy benne van az egész keresztény tanításnak a lényege. Azért teszem fel a kérdést, hogy sikerült-e, mert bizony Pál apostol levelei kicsit olyan nehézkesen olvashatók. Ez a nagyon művelt Pál apostol azért egy kicsit olyan filozófikusan tudott fogalmazni. Az egyszerű embernek úgy többször neki kell ugrani egy-egy résznek, és többször átolvasni, és értelmezni, hogy most akkor melyik szó mihez tartozik, és akkor most pontosan mit, hogyan kell érteni. De a múltkor egy látogatás alkalmával mondta az egyik testvér, hogy hát ő úgy jön Isten tiszteletre, hogy aznap reggel bizony nekiül, és elolvasgatja a kijelölt igét, hiszen ott van az útmutatóban, többször is elolvassa, el is gondolkodik rajta, és elkezd azon gondolkodni, hogy vajon a lelkész mit fog ma erről mondani. De tulajdonképpen ő maga is megszerkezte egy igehirdetést, és azt mondta, hogy szokta élvezni, hogy aztán mi meg valahogy teljesen más dolgokról beszélünk, ugyanazon ige kapcsán. Igen, Isten tud szólni hozzánk az otthoni bibliaolvasás alatt is, és tud szólni hozzánk a vasárnapi istentiszteleten az ige hirdetés alatt is. De ez egy jó ötlet, amit ez a testvér csinál vasárnap reggelente. Tényleg érdemes előre elolvasni az igét és gondolkodni rajta. Mit akar nekem üzenni a mai napon Isten ebből az igéből, ami ki van jelölve? Ebben az ige szakaszban, amit felolvastam, benne van a lényeg. Pedig csak ilyen rövid a Bibliában. De szinte minden benne van. Az a könyv, amiből a konfirmandusokat felszoktuk készíteni a konfirmációra, az az Evangélium igazsága című könyv, szerintem itt a gyülekezetben biztos mindenki tanult belőle annak idején. Azért használjuk vezérfonalnak ezt a könyvet, mert tartalmilag azóta sem írtak jobb evangélikus hittankönyvet, mint amit idősebb Prőle Károly írt. Nem szoktuk már a gyerekek kezébe adni, mert régies megfogalmazások nehézkesen lehet érteni, meg hát már módszertanilag nem igazodik a mai követelményekhez, de vezérfonalnak használjuk, hogy ami abban a könyvben benne van, azt a konfirmációra készülőkkel áttárgyaljuk nagyon részletesen, mert benne van a lényeg. És azt figyeltem meg a felolvasott ige szakaszba, hogy ami a Prőle hittankönyvben benne van, ebben a kis részben, ebben a 10 versben minden benne van. Vagy mondhatnám azt is, akik főleg ifisek, akik jártatok viszes képzéseken, Vasárnapi Iskolai Szövetségnek egy-egy képzésén, hogy van a szavak nélküli könyv, vagy az a színes könyvecske, hittanosok is ismerik, mert szoktam mutatni, aranyoldal, sötét oldal, piros oldal, fehér oldal, meg zöld oldal, és a színek alapján szépen el lehet magyarázni a gyerekeknek a keresztény hitnek a lényegét, és akkor a felépítése ugyanaz annak is, mint a prőlekönyvnek, meg ami ebben az igében benne van, ebben az ige szakaszban. A lényeg, a lényeg. És hogy ezt kellene nagyon az elménkben és a szívünkbe belevésni, hogy ez a lényeg, hogy kicsoda az Isten, ebbe a 10 versbe benne volt, hogy ő a teremtő, ő a jóság, ő a jó Isten. Olyan sokszor találkozok embereknek mindenféle zavaros Isten elképzelésével, zavaros Isten képével. Vissza kellene térni a Bibliához, a Szentíráshoz, hogy milyen az Isten, a jó Isten, az élet ura fogalmazódik meg ebben a 10 versben. Az örökké való szeretet, irgalom és kegyelem, és hogy eredendően ilyen az Isten, öröktől fogva ilyen az Isten, és ilyen lesz örökké. Egyik lelkésztestvér jegyezte meg a héten, hogy a kegyelem eredendőbb, mint a bűn. És milyen igaza van? Mert bűn nem volt mindig, és nem lesz mindig. Volt egy pont, amikor az ember bűnbe esett, és onnantól kezdve létezik a bűn. És lesz egy pont, amikor megszűnik, mert a mennyben, az Isten országában, az örökké való boldogságban már nem lesz bűn. Isten kegyelme pedig mindig volt. Mert maga az Isten a kegyelem. Maga az Isten a szeretet. Ő eredendően ilyen. Ilyen volt öröktől fogva, és ilyen lesz örökké. De benne van ebben a 10 igeversben, amit felolvastam, az emberről szóló tanítás és az emberről szóló igazság, hogy az ember a bűnfogságában van. És emiatt halott, mert ugye Isten igéje azt nevezi halálnak, hogy elválasztva vagyunk Istentől a bűneink miatt, a gonoszságaink miatt, az eredendő bűn miatt. Isten nélkül lenni, az a halál. Nem az a halál, amit mi sokszor a hétköznapi beszédben annak mondunk. Mert akit eltemettünk, az nem ott van a temetőben. A keresztény hitünk szerint az ott van az Istennél, hogyha hitt Jézus Krisztusban, a megváltóban, és elfogadta a megváltást. A temetőben csak a teste, ahogy az egri várban Gárdonyi Géza síremlékénél ott van. Csak a teste. Ez a két szó van odaírva Gárdonyi Géza síremlékére. Csak a teste. A test, a lélek nélkül, az már nem az ember, az csak a levetett ruha. Akit elveszítettünk, és akit siratunk, az nem biztos, hogy halott. Mert hogyha az Úrban halt meg, azért szoktuk mondani a hirdetésnél, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Mert hogyha az Úrban halt meg, hogyha hitben halt meg, ha kegyelemben halt meg, akkor él, sokkal inkább él, mint mi itt a földi életben. Mert az Istennél való élet, a színről színre látás állapotában való élet, na az az igazi élet, és az lesz az igazi élet. Úgyhogy amikor a Bibliában olvassuk, hogy halottak vagytok, halottak vagyunk, de másképp érti Isten igéje, hogy ki a halott. Aki Isten nélkül van, aki hit nélkül van, aki nem a kegyelemben van, az van halott állapotban. Az a bűnfogságában van, az Istentől elválasztva van. Arról is szó van, hogy a levegő birodalmának fejedelméhez tartozik, tehát az ördög fogságában van, Isten haragja alatt van. Ez mind-mind benne volt ebben a 10 versben, És benne van az Úr Jézusról, a megváltóról való tanítás is, hogy rajta fordul meg minden. Na ebbe a 10 versbe ez most éppen nincs itt részletezve, mert az előző fejezetben, a felolvasott igénk a második fejezetnek az első 10 verse, de az első fejezet meg végig az Úr Jézusról szól. Hogy mit jelent az, hogy ő a megváltó? Mit jelent az, hogy ő szabadított meg a halálból, hogy élők legyünk? Hogy ő szabadított meg abból az állapotból, hogy Istentől elválasztva legyünk, hogy Istenhez tartozók legyünk, hogy az igazi életnek a birtokosai legyünk. Első fejezet 7. verse, ő benne van, az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint. Érdemes otthon elolvasni az egész efezusi levelet, nem olyan hosszú, hogy leírja a megváltást. Mit jelent igazán élőnek lenni? Mit jelent az, hogy aki Jézusban van, az van az életben? És aki Jézus nélkül van, az lehet, hogy látszólag egy élő ember, de el van választva az élettől, az Istentől. Benne van ebben a 10 versben a megváltásról szóló tanítás. Azt mondja, az Isten életre keltett, vagyis megtette velünk azt, hogy megszűnt az elválasztottságunk Istentől. És még az eljövendő világról való tanítás is benne van. Egyszerűen nem is értem, hogy lehet 10 igeversbe mindent beletenni, ami a lényeg, de benne van. A Biblia tanításának az eszenciája benne van ebben a 10 igeversben. Az Isten országáról is tanít, hogy igen, már most Jézushoz tartoztok, már most az életben vagytok, már most az örök élet birtokosai vagytok, de ez egyszer majd ki fog teljesedni, mert egyszer eljön a színről színre látás időszaka, és akkor már nem lesz bűn, és akkor már nem lesz sírás, és Isten letörli a könnyet az ő szemükről, és Isten lesz az ő pásztoruk, aki terelgeti őket. És minden gyász, és minden szomorúság, és már emlékezni sem fogunk rá. Már emlékezni sem fogunk rá, hogy mit szenvedtünk. Hogy milyen lelki kínjaink voltak, mert valakit elveszítettünk, vagy valaki cserben hagyott, vagy bármi történt az életünkben, amitől annyira tudunk szenvedni. De lesz majd egy olyan időszak, vagy igazából Isten igéje azt mondja, az időn túli időszak, mert az idő is az e földi élethez tartozik, az örökké valóság az már nem az idő, az már egy időn túli valóság, de hogy lesz majd egy ilyen időn túli valóság, amikor már emlékezni se fogunk arra a sok szomorúságra, meg gyötrődésre. Amikor már boldog örömben nézhetjük az Úr Jézust. Boldog örömben tekinthetünk körül, hogy a szeretteink is ott vannak. Aztán tovább megyek, hogy ebben a 10 versben benne van még a reformáció eszenciája is. Egyedül Krisztus számít, egyedül hitáltal, egyedül kegyelem által. Luthernek a szólái, egyedül csak, kétszer is benne van ez, hogy kegyelemből van üdvösségetek, egyszer egy mondat közepén. Mondat, és akkor közepén, kegyelemből van üdvösségetek, aztán folytatódik a mondat. És aztán a végén még egyszer megismétli, kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal. Hát a magyar nyelvben, a középkori magyar nyelvben az az üdvösség szó, így fordították le az eredeti görög szó, de az eredeti szó azt jelenti, hogy megmenekülés. Megmenekülni az eljövendő haragtól. Megmenekülni az örök elválasztottságtól. Mert hogy az a pokol, az a kárhozat, hogy Istentől örökre elválasztva lenni, ez azt jelenti, hogy a szeretettől örökre elválasztva lenni. A békességtől örökre elválasztva lenni. A kegyelemtől örökre elválasztva lenni, az örömtől örökre elválasztva lenni. Mert ezek a dolgok, amik minket boldoggá tudnak tenni, ezek mind Istenben vannak. Isten által vannak, és Isten nélkül nem léteznek. Nincs Isten nélkül szeretet. Nincs Isten nélkül békesség. Nincs öröm Isten nélkül. Amikor azon fantáziálnak emberek, hogy jaj, a pokol az miért lesz szörnyű, hogy lesz-e tűz, vagy nem lesz tűz, vagy forróság lesz, vagy jég, nem számít. Az, hogy Isten nincs jelen, az a legszörnyűbb dolog, ami létezhet. Mert akkor nincs szeretet, és amit az előbb már elsoroltam. Megmenekülés. Mikor azt olvasjuk a Bibliában, hogy üdvösség, akkor mi már így a mai gondolkodásunkban arra gondolunk, hogy hát üdvösségünk van, vagyis örök életünk a mennyországban. De az eredeti szó azt jelenti, hogy megmenekülni, megmenekülésetek van, megváltásotok van. Kegyelemből van megmenekülés az örök elválasztottságtól. Kegyelemből van üdvösségetek, kegyelemből mehettek be Isten országába, a mennybe. És annyira nagyon hangsúlyozza Pál apostol, hogy a 8. versben, hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. És aztán a következő versben még egyszer hangsúlyozza, hogy nem cselekedetekért, nem azért, mert tettetek valamit és megérdemlitek. Nem kell ezt méricskélnitek, hogy ó, elég jó vagyok-e, hogy bejussak a mennybe? Elég jó vagyok-e, hogy elfogadjon az Isten? Mert nem. Mert hogyha elkezdjük méricskélni, hogy elég jók vagyunk-e, és becsületesek vagyunk, és őszinték vagyunk, és van önismeretünk, akkor úgyis arra jutunk, arra a felismerésre, hogy nem vagyunk elég jók. Nem érdemeljük meg igazán. De Isten ajándéka, nem cselekedetekért, kegyelemből, hitáltal. Éppen elgondolkoztam rajta, hogy mennyire gyakran elkövetik szülők is, meg pedagógusok is azt a hibát, hogy a jutalmat és az ajándékozást úgy összekeverik. Pedig nagyon fontos éles különbséget tenni, hogy más a jutalom, és más az ajándék. És hogy nem szabadna egy gyereknek soha azt mondani, hogy ha nem leszel jó, akkor karácsonykor nem kapsz ajándékot. Nem szabadna soha a gyereknek azt mondani, hogy születésnapodra nem kapsz ajándékot, hogyha nem leszel jó, mert az nem jutalom, hanem ajándék. És éreznünk kellene a különbséget, hogy a jutalom az valami olyasmi, amiért megdolgozunk, amit ki kell érdemelni. Jutalom az, hogyha a gyerek gyűjti a piros pontot, és azt mondja a szülő, hogy ha 10 piros pontot összegyűjtesz, akkor kapsz egy csokit érte, vagy megnézhetsz egy filmet a tévébe. Meg kell érte dolgozni, ki kell érdemelni. És ez lehet egy jó módszer arra, hogy ösztönözzük a gyereket, hogy motiváljuk. De ez más. A karácsonyi ajándék, meg a szülinapi ajándék, meg az egyéb ajándék az nem azért van, mert megérdemli a gyerek, vagy nem érdemli meg, hanem azért van, mert szeretjük. És lehet, hogy nagyon nem érdemli meg, de akkor is szeretjük. Az ajándék szeretetből van, érdem nélkül, sőt, sokszor éppen annak ellenére, hogy nem érdemelné meg, mégis megkapja. A jutalomért pedig meg kell dolgozni, ki kell érdemelni. Ugye a hittanosoknál is van egy jutalmazási rendszer, akinek van hittanos gyermeke vagy unokái, ugye kapja jó viselkedésért a jóságpecséteket, és ha 5-öt összegyűjt, akkor van érte valami kis matrica vagy cukor. A feladatokért, hogyha megcsinálja a szorgalmi feladatokért, akkor azért is lehet gyűjteni a pecséteket, és azért is lehet jutalmat kapni. Aztán, hogyha eljön templomba, és azért is megkapja a templomos pecsétet, akkor is 5 templomos pecsét után lehet jutalmat kapni. Ezzel próbálom motiválni a hittanosokat, hogy szívesen csináljanak szorgalmi feladatokat, meg hogy jól viselkedjenek az órán, meg hogy eljöjjenek a templomba. De hogyha karácsonykor ajándékot adunk a hittanosoknak, azt mindenki megkapja, mert azt nem kell kiérdemelni. Azt kapják a gyülekezettől, mert szeretjük őket, és örülünk annak, hogy vannak hittanosaink, hogy a táborban is a vetélkedőkért jutalom járt, de a tábor végén mindenki kapott ajándékot, és függetlenül attól, hogy megérdemelte, vagy nem érdemelte meg a viselkedésért. Na, ezért nagyon-nagyon fontos különbséget tenni, hogy a mennyországot, az örök életet, azt nem jutalomból adja az Isten, Nem azért, mert megdolgozol érte és kiérdemled, mert nem. Mert úgysem tudsz annyira jó lenni. Mert az Isten mércéje nagyon magasan van. Mert Isten tökéletes Isten. És tökéletességet vár az embertől is. És az nem fog menni. És kár is megpróbálkozni vele, mert akkor csak kiábrándulunk saját magunkból is, meg az Istenből is. Próbálkoztam, nem sikerült. Hányszor hallom ezt a panaszt? Én megpróbáltam, igyekeztem, nem sikerült, nincs már kedvem hozzá. Nem. Nem erről van szó. Más vallásokban, a nem keresztény vallásokban jutalomról van szó, amit ki kell érdemelni. Ugye most sokan emlegetik a karma törvénye, majd azt kapod, amit érdemelsz, mert a karma így, meg a karma úgy. Vagy az iszlám vallásban is, majd Allah a mérlegre teszi az egyik serpenyőbe, a másik serpenyőbe, és aki az iszlámot követi, az mindig bizonytalanságban van, mindig félelemben van, mert soha nem tudhatja, hogy akkor most a mérleg hogy fog állni, hogy most melyik serpenyőbe lesz a súlyosabb dolog. Miért vannak öngyilkos merénylők? Ugye ez számunkra olyan érthetetlen, szokták kérdezni tőlem idősebbek, hogy hogy létezik ez? Hát azért, mert biztosak akarnak lenni abból, hogy a paradicsomba jutnak. És ugye az ő vallásukban, az iszlámban csak egy dolog esetén lehet biztos abban, hogy a paradicsomba jut, hogy részt vesz a dzsihádban, feláldozza magát a hit terjesztéséért. Volt is erről egy film a tévében pár évvel ezelőtt, ahol pont egy ilyen öngyilkos merénylő fiatalnak az életét követte végig a film, és amikor már oda volt a bomba kötözve a testére, és ott valahol Izraelbe, valamelyik izraeli városba ki akarták rakni, hogy akkor menjen a buszra és robbantson, akkor amíg az autóba ült, mindig ezt kérdezgette, hogy és biztos, hogy a paradicsomba megyek azonnal? Biztos, biztos, egészen biztos lehetsz benne. Ezért vállalják. Mert hogyha nem csinál ilyen eszetlenséget, akkor soha nem lehet benne biztos, hogy most hogy áll a mérleg? Jön az ítélet, és akkor most akkor vagyok elég jó Allah előtt? Vagy mindig félnek, és mindig bizonytalanok. Viszont az igaz Isten, az igazi Isten, az élő Isten, ő öröktől való kegyelmes Isten, és a szeretet Istene. Ő nem azt szerint fog bennünket befogadni az ő országába, hogy áll a mérleg. Vagy hát, ha a mérlegnél akarunk maradni, akkor igen, hogy Jézus áldozata van az egyik serpenyőbe. És az elég. Jézus áldozata elég. Ebben kell hinni, ebben kell bízni, ezt kell elfogadni. Az első keresztények, amikor apostolok idejében, meg az apostolokat követő időszakban nagy üldözések voltak, és vitték őket kivégzésre, azzal biztatták egymást, hogy maradjatok meg a hitben. Maradjatok meg a hitben. Ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb. Maradjatok meg a hitben. Legyen ott a szívetekben a bizalom, hogy Jézus áldozata elég. Az, hogy Jézus meghalt a kereszten, és a vérét kiontotta, értem és érted, az elég Isten ítéleténél. Ő benne van, az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint. És Jézus vére elég, Jézus áldozata elég. Hogyha azt mi hittel elfogadjuk, akkor nem kell már magunkat méricskélni. Akkor már nem kell félelemben élni, hanem akkor teljes bizalommal és örömmel várhatjuk a színről színre látást, mert csak a kegyelem számít, csak a hit számít. Sőt, ige szakaszunk azzal végződik, hogy még a megtérés utáni új élet is kegyelemből van, mert Isten készítette el azt. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk, hogy a jó cselekedeteket Isten adja meg a számunkra, hogy a jó cselekedetekben tudjuk élni az életünket a megtérésünk után, a hitre jutásunk után. Az is kegyelemből van, hogyha hívő emberként Isten akarata szerint tudjuk élni az életünket. Nem egyszer találkoztam már ezzel. Nem egyszer mondta már valaki azt, hogy nem döntök Jézus követése mellett, mert úgysem tudnék úgy élni, ahogy kell. Olyan sokszor hárították már az emberek azt, hogy csatlakozzanak Jézushoz, meg csatlakozzanak a gyülekezethez, hogy szép, meg vonzó, meg tényleg jó lenne ilyen reménységben élni, meg ilyen hitben élni, de úgysem tudnék úgy élni, ahogy egy kereszténynek kell. Hát akkor inkább nem akarok képmutató lenni, akkor inkább nem. Még 20 éves voltam, amikor ismertem egy fiút, fiatal kora ellenére már függőségben volt, iszákos volt. És hát ő hitre jutott, de úgy gondolta, hogy először abba kell hagynia az ivást, meg azt az életmódot, és majd utána kell imádkoznia és befogadnia a szívébe az Úr Jézust. És hát ez nem ment. Nem ment, mert próbálta abba hagyni az ivást, meg azt a fajta életmódot, ami ehhez kapcsolódott, de újra elbukott, és megint nem sikerült, és megint nem sikerült, és feladta, hogy hát nem, én nem tudok keresztény lenni, mert nem megy. És aztán sok beszélgetés után sokan foglalkoztak vele, keresztények, sokan beszélgettek vele, és sok beszélgetés után, és sok győzködés után egyszer megértette, egyszer leesett neki a tantusz, hogy nem ez a sorrend, nem ez a sorrend, mert saját erőnkből persze, hogy nem megy, hanem először kell elfogadni a kegyelmet. Először kell odaadni magunkat Jézusnak, és utána már a Jézus erejével lehet elkezdeni az új életet. És amikor ez a fiú ezt megértette, akkor meglépte ezt a lépést, hogy imádkozott és átadta a szívét, az életét az Úr Jézusnak, és utána megtapasztalta azt, hogy tényleg nincs már magára hagyatva a harcban, hogy tényleg már nem csak a saját erejével kell megküzdenie a függőséggel, hanem hogy tényleg van az az erő, amit ugye a Szentlélek erejének mondunk, és kapott erőt a szabadulásra is. És nemrég találkoztam vele, és azóta is szabad az alkoholtól, és azóta is hitben van, és azóta is Jézus követi. Tehát el kell fogadni Isten kegyelmét, és ez a kegyelem hat a földi életünkre is. Még a földi életünk megváltozása, az, hogy a földi életünket Isten akarata szerint éljük, még az is kegyelem, még az is az Isten kegyelmén múlik. Még azt is tőle kell elfogadni, tőle kell várni, tőle kell remélni. Kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, nem tőletek van. Miért? Hogy senki se dicsekedjék. Senki se dicsekedjék. Akkor leszünk Krisztushoz méltó gyülekezet, hogyha a gyülekezet tagjai közül már senki nem fog dicsekedni a másikkal szembe. Még hangtalanul, még úgy magában sem, hogy hát igen, én. Az a másik az, de én azért. Mert kegyelemből van. Ha valakinek sikerül, az is kegyelemből van. És ha valakinek nem sikerül, az könyörögjön kegyelemért. És ha valakinek nem sikerül, a többiek is könyörögjenek ő érte. Kegyelemért. És hogyha valaki még egyáltalán nem értette meg a kegyelem útját, akkor könyörögjünk őértük is, akik kim vannak, akik a világban vannak, akik semmit nem tudnak Jézusról, vagy teljesen félreértik. Kegyelemből lehetséges. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, kérlek, segíts megérteni. mert nehéz, nehéz megérteni ezt. De segíts megérteni, hogy minden kegyelemből lehetséges. És hogy ebben a kegyelemben kell hinni, remélni, bízni. Kérlek, Uram, hogy ezt a kegyelmet áraszt ki ránk. Ezt a kegyelmet áraszt ki ránk. Hogy ebben a kegyelemben tudjunk élni, járni a Te utadat. Ebben a kegyelemben legyen benne egész gyülekezetünk. Ebbe a kegyelembe lépjenek bele azok is, akik még kívül vannak. Kérlek, Uram, áraszd ki, tölts ki a Te kegyelmedet. Amen.